Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Dobos László közgazdásszal, szociológussal, a Jászok Egyesülete elnökével Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában. Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégünket, dr. Dobos Lászlót, közgazdászt, szociológust, a Jászok Egyesületének elnökét. A beszélgetésünk elején arra kérem, hogy ossza meg a hallgatókkal az önnek kedves választott bibliai idézetet, és meséljen arról, hogy miért fontos, mit jelent önnek ez a rész a Bibliából.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A Biblia ige. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Lukács evangélium a 6. fejezet 44. szakasz. Sokat gondolkodtam azon, hogy melyiket válasszam. Ezt választottam. Több kedvenc szakaszom van, főként az Új Szövetségből, de talán ez az, ami azért a legkedvesebb, mert személyes élmények is kapcsolódnak hozzá. Az első negatív, a másik egy pozitív. Ugye azt hiszem, az nagyon fontos, hogy mit mond egy ember, annál csak az fontosabb, hogy mit cselekszik. Tehát a szó, szó. A cselekedet az pedig tett. És éppen ezért, amikor ugye az ember azt tapasztalja, hogy hiszen a tettek beszélnek, hogy a kettő között óriási feszültség van, vagy különbség van, akkor úgy ez elgondolkodtatja. Volt főnököm, akinek a szavai olyanok voltak, mint a cseppentett méz, és közben nem tudtam félreugrani elég gyorsan, mert aprított, mint a sárgarépát, és hagyta, hogy mások is aprítsanak. Ez nehéz időszak volt. Aztán egy másik, amikor ennek az ellenkezőjét tapasztaltam. Nekünk Jászoknak van két szervezetünk, van egy kiváló díjunk, Jászságért díjnak hívják, ez 1 millió forinttal jár. Ennek a díjnak egy plaketta kísérő darabja. Ebben minden esztendőben, amikor átadjuk, előtte belevéssük az adományozott nevét. Elmentem egy hatalmas bevásárlóközpontnak egy ilyen gravírozó pultjához, ahol egy rasztás, hogy is mondjam, tetovált. Hát egy olyan általam nagyon megtekintett, nagyon megpillantott figura állt a pult mögött, és elmondtam, mit szeretnék. Hát állíthatom azt, hogy olyan korrekt, precíz, gyors és udvarias, figyelmes kiszolgálásban talán még életemben nem volt részem, mint akkor. Nagyon elszégyeltem magam. És megint arra gondoltam, hogy igen, a tettek beszélnek, és hogy milyen hamar ítél az ember, és ezért fontos, úgy gondolom, hogy lássuk meg azt, hogy melyik fának milyen a gyümölcse.
Erről majd akkor még később beszélgetünk, de most visszakanyarodva a gyermekkoráról, kérdezem, honnan indult ön? Visszaemlékezve, milyen élmények, emlékek jutnak az eszébe?
Én egy Buda környéki sváb faluban nőttem föl, Török Bálinton, ahol mi csak olyan gyütmentek voltunk, mert a Jászságból kerültünk oda, mégpedig azért, mert a szüleimet elhajtotta onnan a mezőgazdaság szocialista átszervezése, és én már itt Budatétényben születtem. És hát ebben a kis faluban nevelkedve az osztálytársaim döntő része sváb gyerek volt. Egy kiváló sváb ember állt az általános iskola élén is, és ezt tette lehetővé, hogy én a hitoktatást az iskola falai között kaptam. Felsőci Ferenc prépost úr, aki később egy rettenetes gyilkosság áldozata lett, de hát ez még abban az évben volt, amikor ő oda került, 1958-ban Török Bálintra. Először ő volt a hitoktatónk, utána pedig Arató Miklós káplánatja, akiről csak évtizedekkel később tudtam meg, hogy titokban ciszterci fogadalmat is tett, 1951-ben, 52-ben, a legnehezebb időkben, és a rendszerváltás után pedig pécsi rendházfőnök volt a cisztereknél. Csak évtizedekkel később döbbentem rá, hogy ki volt az, aki annak idején a krizmával a keresztet a homlokomra rajzolta, 1961. októberében, novemberében Török Bálinton. Persze tudtam én addig is a nevét, Svoly Lajos püspök úr, de hogy ki az a Svoly Lajos püspök úr? Tehát utóda, ugye közvetlen utóda már is, és azonnal Prohászka Otokárnak halála után őt nevezték ki, és 1927-től volt a püspöki székben, engem pedig ugye 61-ben bérmált. Ez egy maradandó emlék volt számomra, emlékszem még a mozdulatra is, meg az egésznek a hangulatára, de aztán később éreztem csak át azt, hogy ebből a szentségfelvételből mennyi erőt lehet meríteni. Tehát ha az ember visszagondol arra, hogy ez a főpásztor milyen történelmi kataklizmákon átőrizte meg székesfehérvári püspöki székét, és hogy 81 néhány évesen Török Bálinton ott akkor még nem ilyen 20 meg 30 fős, hanem 120 fős bérmálandó közösség volt, tehát ahogy ott ezt a szentséget kiszolgáltatta. Igen, tehát hogy ezek a kezek, ezek elkísérik az embert, akkor is, ha nem tud róluk, meg akkor is, ha tud róluk. De az a legigazibb, hogyha egy idő után ez tudatosul az emberben. Tehát maga ismeri föl, és ha lehet, mint most is, mondja ki, hogy mit jelent számára egy-egy ilyen emlék, egy ilyen szép vasárnap délelőtt Török Bálintról. No, tehát ők csepegtették belém az Isten hitet a nagyanyámon túl. Mind az apai, mind az anyai nagyanyám hamar megtanította, hogy hogy kell imára kulcsolni a kezemet. Így aztán emlékszem, mikor 1992-93-ban elkezdtük a Honvédelmi Minisztériumban a tábori lelkészség visszaállításának szervezését, akkor én azon kevesek közé tartoztam, akinek nem tükörből, meg filmről kellett megtanulni a keresztetést. Ez az ilyen személyes szerencsém volt. Az iskolai évek ott Bálinton teltek, a nyarak pedig a jászságban. Tehát akkor mindig kicsaptak bennünket, a hugommal együtt, és attól a perctől kezdve, hogy kitart a vakáció, otthon voltunk a jászságban, Jászágó, úgy hívják ezt a kis községet, és hát ott az a falu nevelt engem, nevelt bennünket Mária hugommal együtt. Kettős identitás, lehet így is mondani, mert ott meg ugye, hát mégiscsak pesti gyereknek számítottunk, úgy mondták, tehát ott sem voltunk igazán gyükeres jászok. Noha, hát mind apai, mind anyai ágon 300 évre visszamenően minden ősem jászárokszállási, és ugye ágó meg árokszállás úgy van, mint a kuckó meg a kemence, hogy nem válik el egymástól. Tehát ez a két település egy, és hát azt érzem én szellemi hazámnak. Ott nőttem föl, ott ismerkedtem meg a világgal, ott nyílt rá sok mindenre a szemem, ott voltak mentoraim, segítőim, gyakorlatilag az egész falu. Mindenki tudta, hogy ez a gyerek a Molnár Pista bácsi unokája, ugye édesanyám édesapja volt ez a híres dinnyekertész, és később is, mondjuk a tizenéves kor közepéig még sokat jártam oda. Aztán később ugye az ember ugye más dolgokra fókuszál. Nekem is sok minden előjött, világlátás, tanulmányok, szívügyek, és akkor az ember egy kicsit elsodródik ettől, de 40 felé megint, vagy mondjuk 35-ön túl, megint a szülőföld, ez a szellemi szülőföld erősen megszólított engem, visszahívott, de annyira, hogy ezelőtt olyan negyed századdal én vettem ott egy házat, és hétvégenként visszaköltözöm. Tehát nem csak el lehet valahonnan kerülni, hanem vissza is lehet oda plántálódni. És erre talán nem egyedül vagyok én példa a jászságban. A jászság és annak szellemisége egy nagyon erős erő, egy nagyon megtartó erő, egy nagy hatalmas vonzerőt jelentő szellemi közösség, egy nagy történelmi múltú népcsoport, amely a magyaroknál és magyarabbnak vallja magát, és amely mindig szabad volt, és ha nem, akkor pedig a szabadságáért vívott harc, például a redemció határozta meg az életét. Így hát ez az öntudat, ez a jász öntudat, ez kicsi gyerekkorom óta bennem volt, és aztán később oda vezetett, hogy ennek mentén mindenféle civil feladatokat vállaltam, végeztem és végzek ma is.
És a közgazdász szakma a 10-es évei végén, 20-as évei elején, mi vezette önt erre a pályára?
Ugye ez megint egy nagyon érdekes történet, és nem lehet elszakítani ezt sem a jászságtól, mert mint később kiderült sok minden, az előbb az engem szellemikben nevelő atyákra utaltam, most pedig egy tanáromat, Tömör Károlyt szeretném fölemlíteni, de csak évtizedek múltán tudtam meg róla is, hogy ő a jászságból el kellett jöjjön 1957-ben az 56-os mondatai, szavai, cselekedetei miatt, és ott Török Bálinton kapott menedéket. És hát ők apámmal összejártak időnként, és apám mondta magáért, egy öregből vasesztergályos lesz, úgy, mint én, és hajrá, és előre. Az öreg meg csóválta a fejét, és mindegyre úgy mondogatta, egy öregből pap lesz, akárki meglássa. Tehát próbálta rávenni atyámat arra, hogy ne iparosnak adjon, hanem hát legalább olyan helyre mehessek, ahol érettségét is szerzek. És aztán így született meg a nagy kompromisszum, közgazdasági technikum. Ez indított el ezen a pályán, és ezt Tömör Károly tanáromnak köszönhetem, atyám beadta a derekát, technikusi végzettséget és érettségét egyszerre szereztem. Utána már kézenfekvő volt, hogy közgazdaságtudományi egyetemen folytassam. Úgyhogy először előkészítő, egy nulladik évfolyam, utána pedig elkezdtem, és az akkor még Marx Károly közgazdaságtudományi egyetemen végeztem. Majd mozgott bennem továbbra is a tehetnék, a cselekvési kényszer, és folytattam, és az ELTE bölcsészkarán szereztem szociológusi diplomát.
Ez a cselekvési vágy kapcsolható vissza az idézetéhez?
Minden ember annyit ér, amennyit használ. Ez lehet, hogy nagyon sommás, de én így látom a világot, így ítélem meg magamat.
És hogy ítéli meg önmagát ilyen szempontból?
Roppant elégedetlen vagyok. Tudom, hogy nagyon sokat tettem, de úgy érzem, hogy sokkal többet tehettem volna. Örök elégedetlenség van bennem. A hétköznapjaim, az ünnepeim, egy-egy esztendő, amikor visszatekintek, hogy Istenem, hát igen, igen, ez megvan, ez, de mi az, amit még kellett volna? És akkor ugye ott van előttem egy hosszú lista, amin látom, hogy hát nem, hát talán még a felét se. Tehát most ez lehet, hogy a tervek és a lehetőségek nem kellő összevetése, vagy pedig, hát már azért fölöttem is halad az idő, már én se olyan vagyok, mint a 20-as évemben, amikor ugye dolgoztam, tanultam, futottam a lányok után, minden héten Erdélybe utaztam, tehát annak az időnek, igen, annak vége, de még egyszer, tehát örök elégedetlenség van bennem, mert úgy érzem, hogy a lehetőségeimet nem járatom csúcsra, nem használom ki mindazt, amit a gondviselés belém helyezett, tehát a talentumokkal való élésnek a mikéntje az talán nem olyan, mint amilyen lehetne. Ez is az egyik hibám a sok között.
De bizonyára vannak olyan dolgok az életében, amelyekre azért büszke és jó talentumokként gazdálkodott vele. Én szerintem ilyen a Jászok Egyesülete. Erről kérem, hogy meséljen, hogyan, mikor kapcsolódott ön bele ebbe a munkába.
Mint említettem, a Jászok egy nagyon nagy öntudattal bíró magát, igen, megbecsülő közösség. Egy olyan, amelyiknek történelmi tudata van, és a közös történelmi időszak kapcsolja őket össze a kunokkal. Tehát van, aki jászkunokat szokott emlegetni, de ez két teljesen más nép. A Jászok egy iráni, a kunok pedig egy török vagy kipcsak gyökerű népcsoport. Amikor a rendszerváltás közeledett. Már akkor létezett itt Budapesten egy Jász-Nagykun-Szolnok megyeieknek a baráti köre, de az döntően a párt elitet tömörítette. És így aztán 89-90-ben kézenfekvő volt, hogy egy ennél szűkebb körre vonjuk a találkozást, tehát jászságiakat kerestünk. Volt a Verényieknek is egy ilyen kis összejáró közössége, és akkor megpróbáltuk megtalálni az elszármazottak közül a hangadókat, azokat, akiknek a gyökerei még otthon megvannak, akik nagyon sok embert ismernek. Összegyűjtöttünk sok ilyen címlistát, és aztán 91 márciusában megalakult a Jászok Egyesülete, aminek a célja az volt, hogy összekapcsolja az itthon élőket és az otthon maradottakat intézményesen. Tehát, hogy legyen egy olyan szervezett közösség, amely a kölcsönös kapcsolatépítésre szolgál, és arra, hogy a jászság, a felnevelő szülőföld embereit, jeles művészeit, közéleti személyiségeit, pedagógusait, egyházi vezetőit meghívjuk, és az otthoni viszonyokról tájékozódjunk. Na most ezt ugye egy-két-három ember nem tudja megtenni, de amikor már van egy szervezet, akkor ez kézenfekvő. És ez évről évre terebélyesedett, ma ott tartunk, 660 tagja van a Jászok Egyesületének, és egy nagy évről évre visszatérő rendezvénysorozatnak is házigazdái vagyunk, minden évben ez a Jászok világ találkozója, minden esztendőben más-más településen, az idén Jászkísér, ami azért nagyon érdekes, mert ugye a Jászok katolikusok, de Jászkísér az egyetlen olyan jászsági település, ahol a fele a népességnek katolikus, a másik fele pedig református. És hát ez az ökumenének nagyon sokféle érdekes, szép változatát jeleníti majd meg, például, hogy a központi ünnepség a református templommal lesz, úgyhogy nagy várakozásra tekintünk ezeré. Van egy másik szervezete is az elszármazott jászoknak, ez pedig a Jászságért Alapítvány. Igyekeztünk kezdettől a személyes kapcsolatokat és a dolgok financiális pénzügyi részét ketté választani, hogy ebből zavar ne keletkezzen. Az alapítvány hordozza az anyagi terheket, a kiadványok megjelentetését, korábban ösztöndíjai voltak, most pedig évről évre egy-egy jászságért díjat adományoz 1 millió forint értékben annak a személyiségnek, aki a jászság közművelődés életében kiemelkedő tevékenységet végzett. És van még egy civil vándordíjunk is, ami 200 000 forinttal jár, ezt szervezetek kaphatják, olyanok, amelyek tagjai a Jászok Egyesületének, és hát szintén egy figyelemre méltó koncepciót alakítottak ki a terveikről, elképzeléseikről, amihez egy utacspénz, ez a kis 200 000 forintocska.
Ha olyan dolgokról kérdezem, amelyek az életében a legnagyobb örömei, olyan dolgokról, amiket ajándéknak tekint, akkor kiket vagy mi mindent sorolna fel?
Hát első helyen a gyermekeim, vagy a gyermekeink, mondjam így, hiszen a feleségem zenepedagógus, és hát két remekbe sikerült kölykünk van, akik hát felnőtt emberek. Eszter lányunk közgazdász, és jelenleg diplomáciai területen szolgál messzi földön, Brazíliában, az is egy katolikus ország. A fiunk pedig Péter minisztériumban dolgozik, és hát mint jogvégzett ember sok-sok haja szála hullik ki törvény előkészítési és egyéb hasonló feladatokban. Én úgy látom, megállták a helyüket, tehát ha őrájuk tekintek, akkor úgy gondolom, hogy hozzák azt a termést, amit az ember szeretne, hogy ennyi esztendő után azok, akik az örökébe lépnek, képesek legyenek majd megvalósítani. És hát vannak dolgok, amik meg is haladnak bennünket természetesen, hál' Isten. Neked nagyobb a tanítványa mesterénél, úgy gondolom. Tehát ez az első. Aztán, hát mit mondjak, a föld, az engem mindig nagyon vonzott. Tehát a jászsági föld, az, hogy hazamegyek, és nekiállok a kertben, ha jön az idő egy szálgatyában, turni a földet, és kapálni, és szedni a borsót, és metszeni a szőlőt, és dolgozni, visszatérni oda, honnan létettem. Azt mondják, hogy ez sokakat elér, akik már így az ötödik X után vannak. Én azt hiszem, hogy bennem ez a két dolog, tehát a származásnak, a valahova való kötődésnek a nagyon erős mi volt, meg a kor. Ez a kettő együtt adja ezt a vonzerőt és örömforrást egyúttal. Tehát a föld szeretete. És hát itt vannak a jászok, azok a rendezvények, programok, események, amelyeken hivatalból ott kell lennem, amire meghívnak, amikor fölkérnek. A budapesti összejöveteleink, a Pest megyei megyeházán minden hónap utolsó hetében összejövünk. Hát aztán ott néha olyan találkozások is történnek, hogy 30-40 év után lát meg valaki valakit, és borulnak egymás nyakába. Most a legutóbbi alkalommal is volt egy ilyen nagy nevetés és könnyek közepette. Ezek megint azt jelentik, hogy talán van értelme annak, amit csinálok, hogy meg tudunk szólítani embereket, hogy a rendezvényeinknek a meghívotti köre olyan, hogy még nem kellett másodmagammal üldögélnem egyetlen egy programon se, hanem 30-40-50, ha 80 ember is eljön. Legutóbb, amikor novemberben a jászok főpásztora, dr. Ternyák Csaba egri érsek volt a vendégünk, hát akkor is igen nagy számmal voltunk jelen, régi törzstagok is, meg olyanok is arra voltak kíváncsiak, hogy na milyen egy fő paplásuk, csak mennyire van begombolkozva, hát roppantul nagyot kellett csalódniuk, mert egy rendkívül közvetlen, nagyon nyitott, halatlanul szellemes és a közeghez kiválóan igazodó és a közeget nagyon jól megszólítani képes főpásztorral találkoztunk, úgyhogy nagyon maradandó, szép élmény volt ez a novemberi program. Vannak persze jobban és kevésbé jó sikerült rendezvényeink, alkalmaink, de a létszámra soha nem lehet panasz. A kiadványaink közkedveltek, nem a padlásra gyártjuk őket, hanem el tudjuk adni, értékesítjük ezek a jászság művelődés történetével, történelmével foglalkozó munkák, és hát igyekszünk jó ügyek mellé odaállni, tehát, mint említettem, korábban ösztöndíjaink voltak, most pedig jelesebb rendezvényeket vagy kiadványokat támogatunk anyagi erőnk szerint.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Dr. Dobos László közgazdásszal, szociológussal, a Jászok Egyesülete elnökével Balogh Bernadett beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
A találkozás ünnepe. 2020. szeptemberében hazánk ad otthont a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusnak. Liturgikus események, kulturális programok, családi rendezvények. Egy év van hátra. A visszaszámlálás most kezdődik. Gyere a budapesti Szent István Bazilika elé szeptember 13-án délután 4 órára. Indítsuk el együtt az órát Erdő Péter bíborossal és a debreceni Hajdú Tánc együttessel. További információk iec2020.hu. Készült a NEK titkárság megbízásából.